Merci de te pencher sur chacun de nous. Merci de visiter chacun de nos cœurs. Nous te bénissons et nous te louons pour ta miséricorde qui nous relève, qui nous tourne vers toi.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai műsorunkban, a Házasság és Család című műsorban elérkeztünk a serdülőkorig, és ahogyan megszokhatták a kedves hallgatók, hát a szentírási részletekkel próbálom megtűzni, úgymond, hogy mit is kell tegyenek a szülők, vagy ne tegyenek. Tehát a serdülőkor. Az első Jánosi levél, második fejezet, 12.-13. versében olvashatjuk, hogy írok nektek gyermekek, mert a ti bűneitek meg vannak bocsátva az ő nevéért. Írok nektek, mert megismertétek az atyát. A serdülőkor körülbelül 12 éves kortól 16 éves korig tart. Ez a gyermekkornak a negyedik szakasza. Ebben a korban a gyerekek már különbséget tudnak tenni a jó és a rossz vagy a gonosz között. Ekkorra már jól működik a lelkiismeretük, és kialakul bennük a bűntudat is. Ebben a korban már fel tudják fogni Istennek a dolgait. Az Úr Jézus 12 éves korában már a templomban az atya dolgaival foglalkozott. A serdülőkor végére a gyerekek elszakadnak a szülőktől úgy, hogy azok a szoros lelkiérzelmi szálak, amik a gyerekeket a szülőkhöz kötik, kezdenek szétszakadozni. Ebben a korban a gyermekek, mivel már van bűntudatok, megértik a bűnbocsánatot, amiről olvastam az imént a Szentírásból. Sőt, ebben a korban már Istent is megismerhetik egy bizonyos mértékig, ahogy egy másik szentírási részben is olvashatjuk, hogy írok nektek, mert megismertétek az atyát. Tehát ez még nem olyan ismeret, mint felnőtt korban, és legkevésbé sem teljes ismeret, de már valamit megismer az atyából, Istenből. Tehát nézzük meg részletesebben a serdülőkort abból a szempontból is, hogy mi szülők, nagyszülők, felnőttek, hívő testvérek, milyen felelősséggel tartozunk az ilyenkorú gyermekek nevelésében. Korábban beszéltünk arról, hogy amikor a gyermek még kicsi, különösen csecsemőkorban, bár természetében nem, de tetteiben ártatlan. Tudjuk azonban, hogy mennyi probléma van a serdülő gyerekekkel. Ekkorra már kiderül, hogy cselekedeteiben sem ártatlan. Megmutatkoznak a gonosz hajlamai, megmutatkozik az, hogy valóban bűnben született, hogy ő is bűnös, a kis leopárd megnő, ha még nem is fejlődik ki teljesen, és már itt-ott mutogatja, hogy milyen vérengző fogai vannak. Vagyis egyre inkább nyilvánvalóvá lesz saját maga előtt is és mások előtt is, hogy ő is bűnös, mint a többi ember. Vannak területek, amelyeket külön is szeretnék megemlíteni, amik ebben a korban leginkább problémát szoktak okozni. Vagyis mind erősebben jelentkezik a szexualitás, a testi vágyak kielégítésének a kényszere. Fokozottan érdeklődnek a másik nem iránt, de ugyanakkor van bennük egy természetes szégyenérzet is. Emiatt vannak, akik a serdülők közül befelé fordulókká válnak. Különösen ezeknél, de esetenként másoknál is, nagyon sok problémát szokott okozni, például az önkielégítés. És ezt azért említem, mert a szülőknek és a nagyszülőknek tudniuk kell, hogy sok gyermeknek igen erős bűntudata van emiatt. Tehát régen világos volt mindenki előtt, hogy ez bűn, és ez bele van írva a serdülő gyermek lelkiismeretébe is. És a mai korszellem viszont sajnos ezt nem tartja bűnnek. Ma nagy a szabadosság, ma olyan légkör uralkodik a világban, ami azt igyekszik mindenkibe belesújkolni, hogy a testnek minden kívánságát kell teljesíteni. Azt mondják, hogy az embernek joga van hozzá. Pedig a Szentírás azt mondja, hogy a test kívánságát véghez ne vigyétek. Szent Pál írja a Galatákhoz írt levél 5. fejezet 16. versében. Az ember, ha véghez viszi a test minden kívánságát, ha enged neki, akkor nagyon testivé válik Isten szemében. Az özönvíz előtt minden test megrontotta az ő útját a földön, és ezért mondja Isten Noénak, hogy minden testnek vége elérkezett. És szomorú, amikor Isten az embert csak testnek nevezi. A serdülő gyermekek egyre jobban utánozzák a felnőtteket. Persze a kisgyermek a 2-3 éves is utánozza, de ő még ártatlanul teszi. Nem is tudják, hogy mi a jelentősége annak, amit tesznek, de a serdülő már tudja. A serdülő már a rosszban, a bűnben is tudatosan utánozza a felnőtteket. Úgy gondolja, hogy akkor lesz valaki, akkor lesz ő is felnőtt, ha ugyanazokat teszi. Ebben a korban szoknak rá ugye a cigarettára, a drogozásra, a hivászatra, és sok minden más egyébre. Ekkor kezdenek el udvarolni, csavarogni, szórakozni, bulizni. Ekkor hallgatnak olyan zenét, ami a testi vágyaikat felkorbácsolja. A ma divatos pop, rock és hasonló zenék ilyen hatást váltanak ki. A régebbi zenéknek elsősorban nem a ritmusa, hanem a dallama volt a fontos, és azok inkább a lélekre hatottak. Ezek a ritmusos zenék, amikor szinte csak a dobszó hallatszik, ezek a testre fejtenek ki nagy hatást. Tehát az említett kívánságoknak a megtevése a serdülőknél nagyon sokszor akadályba is ütközik. A szülői tiltásba, a felnőttek tiltásába, az idősek elvárásába, vagy abba, hogy nincs rá ideje, vagy nincs rá pénze, azonban mégis sok mindent megtesznek. A serdülő arra is rájön, hogyha meg is cselekszi azt, amit a felnőttektől látott, amire vágyott, nem lesz boldogabb. Ellenkezőleg. Nyugtalanabb, félénkebb lesz azok miatt, amikről tudja, hogy nem lett volna szabad elkövetnie, mert bűn. Önvád és lelkiismeret furdalás emészt nagyon sok serdülő gyereket. Egy addig ismeretlen teher nehezedik a lelkére. Ezért van az, hogy Isten már tud szólni a serdülő gyermekhez, ezért éri el nagyon sokuk a szívét a Szentírás, és azért kell mondani a tizenéveseknek, hogy olvassák Isten igéjét. Ebben a korban, 12-16 éves kor között már lehetnek komoly megtérések. Olyanok is, amik megmaradnak életük végéig, a felnőtt korban is. Azt nem mondom, hogy újra születnek, de olyan megtérések lehetnek, amelyek elvezetnek előbb-utóbb ehhez. Még akkor is igaz ez, ha a legtöbb serdülő Isten ítéletétől és a kárhozattól való félelem miatt hallja meg Isten szavát, ezért érdekli és fogadja el Isten kegyelmét. Mi a szülők, a nagyszülők vagy a hívő felnőttek feladata a serdülőkkel szemben? Hát elsősorban ne jezgessük a serdülőket tüzes pokollal, hiszen a serdülők anélkül is félnek. Félnek, mert vádolja őket a lelkiismeretük. Tehát ahogy olvastam a műsor elején, írok nektek gyermekek, mert a ti bűneitek meg vannak bocsátva az ő nevéért. Tehát nem azt mondja a Szentírás, hogy azért ír nekik, mert ha ezen az úton haladnak, ha ezt teszik tovább is, akkor elkárhoznak, és Isten haragjával találják magukat szembe. Bár ez igaz, ha nem tér meg és nem lesz az Istené, akkor szembe találja magát, de mégis azt mondja, hogy írok nektek, mert meg vannak bocsátva ti bűneitek. Ezzel azt adja tudtunkra, hogy ha a serdülőkkel beszélgetünk és látjuk, ráérzünk a vívódásaikra, a szégyenérzetükre, önvágyaikra, bűneikre, akkor ne jezgessük még mi is őket, hanem hirdessük nekik azt, hogy Isten szereti őket, hogy Jézus Krisztus értük is meghalt. az ő vére elég a bűneik eltörlésére, mint ahogy a felnőttek és minden ember bűneinek az eltörlésére is. Tehát hirdetni kell nekik, hogy így, ahogy vannak, bűnösen, nyomorultan, lelkiismeretüktől vádolva, súlyos önvádat és egyéb terheket cipelve, így jöjjenek Isten fiához, Jézus Krisztushoz, mert szereti és elfogadja őket. Hirdetni kell nekik azt, amit mond az Úr Jézus. Jöjjetek hozzám mindnyájan. Nagyon sokan visszagondolhatnak a saját serdülő korukra, hogy mennyi terhet hordoztak. Nem az élet gondjainak a terhét, hanem a bennünk levő vádot. Hogy tudtuk azt, hogy tudjuk azt, hogy bűnös vagyunk, bűnösök vagyunk, nem tudunk a bűnnek ellenállni, és égetett sok minden, terheket cipeltünk. Jézus Krisztus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terhelve vagytok, mert nálam nyugalmat találtok. Mert azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Tehát sok serdülőnek beteg, fáj a lelke, éppen ezért biztatni kell őket, hogy értük jött az Úr Jézus. Sokszor ezek a serdülők nem ismerik bevallani a bűneiket. Nagyon sokszor mi sem mertük elmondani annak idején, hogy mik a bűneink, csak roskadoztunk a teher alatt. Az egyik, amit ráhelyeznék azok szívére, akik serdülőkkel kerülnek kapcsolatba, ez az egyik, hogy nem kell őket megszégyeníteni, nem kell ráolvasni a bűneiket, de tudnunk kell, hogy ilyen bűnök gyötrik, és nagyon meg vannak terhelve. Tehát biztatni kell őket. Biztassuk őket, mert Isten a rosszakat is szereti. A másik, amire még felhívnám a figyelmet, hogy senkinek nem mondjuk, hogy a kicsi gyereknek se, de a serdülőnek különösen nem mondjunk olyat, hogy légy jó, mert Isten nem szereti a rosszakat. Hogy Isten csak a jókat szereti. Ez teljesen egészen hazug dolog. Ki a jó, hogy Isten csak a jókat szeresse? Jézus pedig azt mondja a gazdag fiúnak, ifjúnak, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Olvashatjuk Márk 10. fejezet 18. versében. Tehát egyedül Isten jó. Ne keserítsük el a gyermekeket. A serdülőket különösen ne keserítsük el ilyennel, hogyha nem vagy jó, akkor Isten téged nem szeret. Ez nem igaz. Isten szereti a bűnös embert, csak a bűnt nem szereti. A bűneinket viszont el akarja törölni. Inkább mondjuk így, hogy Isten éppen a jókkal nem tud mit kezdeni, úgymond idézőjelbe. Azokkal, akik jóknak tartják magukat. Ezekből legtöbbször, úgymond, farizeusok lesznek. Nem is tudom, hogy mi lett volna velem, hogyha a serdülő korban, amikor hordoztuk azokat a bűnterheket, azt mondták volna, hogy változz meg, mert ha meg nem változol, ha nem leszel jó, akkor Isten nem fog téged szeretni. Hát nem tudom, hogy mi lett volna sok serdülővel. Tehát olyan nehezen lehet ezt elhinni, hogy Isten nem szeret, főleg a serdülőnél. Mégis olyan nehezen tudja mégis elhinni, hogy Isten szeret. Mert annyira leterheli és bántsák a bűnei. A második dolog, hogy ne kényszerítsük őket kegyes hazugságra. De erről majd egy rövid dal után beszélünk, maradjanak addig is a Mária Rádióval.
Oh,
Tehát, kedves már a rádió hallgatók, a serdülőket ne kényszerítsük egyes hazugságra. Tehát felhívnám a szülők, nagyszülők, felnőttek figyelmét, hogyha valami rosszat tesz a gyerek, akkor nem mondják neki, hogy gyere csak ide, ezt megesztetted, most kérj bocsánatot és fogadd meg, hogy ilyet többé nem teszel. Különösen a szülők szokták ezt mondani kicsi gyerekkorban, és azután megmaradt serdülőkorig. Ez nagy divat volt az én gyerekkoromban is, és még a világi családokban is. A legfontosabb dolog, hogy meg kell tanítani bocsánatot kérni. De nagyon sokszor ez a bocsánatkérés is hazugságba torkolik. Ugyanis később is rossz lesz a gyerek, hazudik, bár nem akar. Tehát ne kényszerítsük bele a gyereket ebbe a hazugságba, egyébként is csak puszta formaság ez az egész. Helyes a bűnbánat, a bocsánatkérés, ha szívből jön. De ha csak formaság, akkor semmi értéke sincs. Helyes az elhatározás, hogy nem akar bűnt elkövetni. Helyes, de tudnunk kell, hogy ez nem elhatározás kérdése elsősorban. Nem fogadkozásnak, hanem Isten szabadításának a kérdése. Az Úr szabadítása kell hozzá. Ezt a szabadítást akkor tapasztalja meg az ember, amikor újonnan születik. Akkor lesz már ereje nem cselekedni a bűnt. Inkább azt mondjuk a gyereknek, fiam, ha fáj a bűnöd, Isten megbocsát neked az Úr Jézus Krisztusért. Isten nem a szőnyeg alá sepri a bűnöd, nem szemet huny fölötte, hanem a bűnödért meghalt az Úr Jézus, és ezért bocsát meg neked. Tehát kifizette a bűneid árát. Azt is lehet nekik mondani, hogy fiam, nevet könnyen a bűnt, de ha mégis vétkezel, jöhetsz az Úr Jézushoz, megbocsát, és jöhetsz hozzám is, mert én is megbocsátok neked, ahogyan ő is. Emlékezzünk csak az alapigére, hogy írok nektek gyermekek, mert a bűneitek megbocsátatik. Nem azért, mert szertartásosan bocsánatot kértél, és megfogadtad, hogy többé nem vétkezel. Az ő nevéért vannak megbocsátva mi bűneink, Krisztus áldozatáért, amit ő tett a Golgotán. Tehát jó lenne, kedves szülők és nagyszülők, megfigyelni a serdülőket, és megtalálni az utat a szívükhöz. Nem nagyon akarnak magukhoz közel engedni, de mégis valahogy meg kell találni az utat. A nagyszülők talán jobban ráérnek, jobban rá is éreznek, hogy mi bántja a serdülő unokákat. Ha a nagyszülőknek megfelelő kapcsolatuk alakul ki az unokákkal, akkor sok gyerek serdülő bátrabban elmeri nekik mondani, amit a szüleinek nem. Tehát biztassuk, hirdessük, hogy Jézus Krisztus szereti őket, és hogy ő megbocsát. És a szülőkhöz kötődő szoros lelki-érzelmi szálak elszakadnak, ez a serdülőkor másik jelentős változása. Elszakadnak a szoros lelki és érzelmi szálak. Isten rendelte így, ez a helyes, így kell lenni, mert a gyermek csak így válik önálló személyiségé. Csak úgy tud később önálló családot alapítani. Úgy tudja felvenni a család terhét, úgy tud önálló lenni, a saját lábára állni. Azonban ez az elszakadási folyamat nem megy zökkenőmentesen. Ennek nem csak a gyermek, hanem a szülő is oka, különösen az édesanyák, akiknek kisebb vagy nagyobb, legtöbbször nagyobb fájdalmat okoz, amikor érzi, hogy a gyerek elszakadt tőle. A gyerek részéről az a nehéz, ahogyan a szakítást véghez viszi. Nem is elsősorban maga az elszakadás, hanem ahogyan az történik. Ahogyan a gyerek elszakítja, széttépi a kapcsolatokat, az a nehéz. Ahogy véghez viszi, mert ez sokszor lázadással történik, keserűséggel és fájdalommal. A gyerek a szüleiben sokszor csak hibákat lát. Azt is hibának látja, ami nem az. És azért látja úgy, hogy megmagyarázza magának, miért akar elszakadni a szüleitől. Persze ez nem így fogalmazza meg, hogy el akarok szakadni, mert ez az életrendje, hanem úgy magyarázza meg magának, hogy semmit nem csinálnak jól az ő szülei. Az rossz, hogy ők gondolkoznak és amit tesznek. És ilyenkor azt mondja a serdülő, hogy én másképpen fogom csinálni, mint ahogy a szüleim. Így azt is rossznak látja, ami nem az. Ami pedig a szülőknek valós hibája, azt felnagyítva látja. A gyereknek nagyon éles a szeme, rögtön meglátja, ha valós hibái vannak a szüleinek. Úgy gondolja, hogy ő mindezt másképpen és sokkal jobban fogja csinálni, mint a szülei. A szülőknek ez természetesen fáj, különösen az anyák nem szeretnék ezt a szakadást, a lelki köldökzsinórt semmiképpen sem akarják elvágni, pedig el kell vágniuk, elsősorban a gyerek érdekében, de a szülő érdekében is. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen fogjuk folytatni majd a jövő héten, és pedig megnézzük, hogy az Úr Jézus milyen volt 12 éves korában. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.